az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, Szent István királyunk, államalapító, nemzetépítő királyunknak az ünnepén az örökösöket. Szép volt ez az ének, viszont nem tudom ma, hány lelket szólított meg a harang szava, hiszen ezen a mai napon az örökségünket kell számba venni, azt az örökséget, amely megtartott bennünket ezer esztendőn át kereszténynek és magyarnak. És ezen a mai napon éppen azon kell elgondolkodnunk, hogy ez a keresztény örökség mit jelentett, és ez a keresztény örökség mennyire határozza meg az életünket, a mindennapjainkat, és egyáltalán ennek az örökségnek van-e üzenete a holnapra, a jövőre nézve is. Gondoljunk csak arra, hogy mi lehet itt Európában akkor, amikor ebben a pillanatban egyetlen nemzet van Európában, ami a keresztény örökségét megvallja, az a magyar. El kell gondolkodnunk azon, hogy egy vallomás mennyit ér. Sajnos, testvérek, akkor, amikor a keresztény Európában Isten nélküli hatalmak grasszálnak, és akkor még van egy ország, amely a keresztény örökséget megvallja, ez a magyar, és ha mi így nézünk ki, akkor hogyan néz ki ez a keresztény Európa? Minden esetre Szent Istvánnak örökösei mi vagyunk, sőt, mindazok a magyarok, akik a világ bármely pontján élnek, sőt, még azok is, akik a Kárpát-medencében élnek, azok, legyenek azok szlovákok, csehek, románok, szerbek, horvátok, hiszen ők mind a Szent Istváni keresztény örökségből éltek évszázadokon át, és elgondolkodhatnának ők is azon, hogy mit is jelent ez az örökség. Minden esetre ma szeretnénk ezen a szentmisén itt néhányan, amikor bizony elgondolkodunk azon, hogy ez az örökség megmente bennünket. Természetesen a lehetőség bennünk van, ha engedünk az Isten hívásának, akkor megmenekülünk. Ebben a szellemben ajánljuk fel ezt a szent misét, és kérjük Szent István király közbenjárását Istennél, és Isten áldását. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.
Szent István király.
Az Úr legyen veletek.
És a felelőre.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Mindaz, aki meghallgatja szavaimat, és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt az ápor, ömlött az ár, sűvített a szél, és neki zúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt az ápor, ömlött az ár, sűvített a szél, neki zúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét, a nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, Jézus nem úgy tanított, mint az írástudók. És tódult a tömeg. Ma az írástudókat a háttérhatalom embereinek mondják, és tódulnak az emberek hallgatni a hazugságokat, és Jézus igazságaira meg nem kíváncsiak. Ma, amikor Szent István király ünnepét üljük, akinek mindent köszönünk, valójában az örökségünket ilyen egyszerűen lehet kifejezni, az ő öröksége a keresztény állam eszme megjelenítése ebben a világban, ami azt jelenti, hogy a kereszténységet és a nemzet tudatot összevonta. A keresztény örökség nem más, mint a szakralitás, a nemzet tudat pedig az a szolgálat, amelyben egymásért Isten előtt felelősséget vállalunk. Testvérek, ez az örökség. A szakralitás, a keresztény állam eszme és a nemzet tudat, Isten előtt vagyunk felelősek egymásért. Ez az örökség ezer esztendőn át megtartott bennünket, ez tartott egészen Trianonig. Trianon megpróbálta teljesen szétverni azt a történelmi Magyarországot, amely Európában minden ország nemzeténél tudatosabban vigyázta ezt az örökséget, és élt ennek az örökségnek a szellemében. És amit már a bevezetőben is említettem, gondolkodjunk el azon, hol tart a kereszténységben született Európa akkor, amikor ma a világban egyedül egyetlen ország van, amely a keresztény örökséget, ez egész Európára is igaz, de az egész világra is igaz, a keresztény örökséget kimondja, és le is írja, azt úgy hívják, hogy Magyarország. És most mennyi az igazsága ennek a vallomásnak? Ezen a mai napon bizony ezen el kell gondolkodnunk, annál is inkább, mert bármennyire igaz az, hogy mi a keresztény konzervatív értékeket valljuk, és igyekszünk igazítani mindent ehhez, ezekkel a hosszú ünnepekkel, ezekkel a négy napos ünnepekkel, amikor a keresztényeknek valójában a templomban lenne a helyük, akkor ezekkel az ajánlatokkal most is négy napos ünnep, nem mintha irigyelném az emberektől a négy napos ünnepet, de az a világ, amelyet már nem a keresztény értékek határoznak meg, és bizony, ami Magyarországunk esetében is igaz az, hogy az emberek inkább meghallják az Isten nélküli világnak az ajándékát, négy napos munkaszünet. Hol van már az, hogy a keresztény szellemű pihenés miben is áll? És majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy abban az országban, ahol konzervatív értékeket hangsúlyozunk, abban az országban ezekkel a rendezvényekkel egyszerűen kivonják az embereket az Isten házából. És gyenge és gyarló az ember, és elbotlik. És büszkén valljuk, hogy templomokat építünk, templomokat hozunk rendbe, miközben a keresztény Európában bontják le a templomokat, és mecsetekké alakítják át nagyon sok helyen, akkor mi a perspektíva? Akkor mi a jövő? Akkor mi van a keresztény örökségünkkel? Kedves testvérek, most annak ellenére, sőt az önök iránti tiszteletből, ha már megszántak engem is, de elsősorban megszánták az Istent, mert én akkor is tudok misézni, ha egy szemember van a templomban, csak hát ebben az esetben minden a feje tetejére állt, de tisztelet önök iránt, hogy itt vannak, azért egy kis üzenettel ezen a mai ünnepen, amikor olvassuk az újságban, hogy Isten áld meg Magyarországot, meg boldog születésnapot, mert ugye a keresztény Magyarország születésnapja augusztus 20-ához kötődik, erről sem sokat beszéltek a történelmünk során, hát akkor most mondom ezt is. Szóval István király ajándéka a keresztény nemzeti Magyarország. A római birodalom bukása után Európa a kereszténységben újjászületett, és a kereszténységben újjászületett népeknek azután a szörnyűség után, ami napfényre került a római birodalom mindennapjaiból, a kereszténységben újjászületett nemzeteknek egyetlen fogodzó pontjuk volt, és ez mentette meg akkor Európát, és lett Európa a keresztény Európa, és ez a fogalom a szakralitás. A szakralitás a Szent Isten fogalmára utal. Az Isten, ugye latinul a szakralitás, a sacer, a szent, Istenre utal, és a pogány világ után a Szent Istenbe kapaszkodott az ember, és a szakralitás ezt jelentette. Ez az élet igazsága, belekapaszkodni abba, aki szent, aki szeret minket, és aki szeret, az összetartozik velünk, és aki összetartozik velünk, az a másikért él. Hát ez volt az az igazság, amiben Európa újjászületett minden nemzete természetszerűen, és ez azt jelentette a szakralitáson mindennapokban, mert nem ér semmit a kijelentett nagy igazság, ha az egyes emberek lelkét nem érinti, és ez azt jelentette, hogy a szakralitás az egyes ember életében egyre közelebb kerülni ahhoz az Istenhez, aki szent, aki összetartozik velünk. És az az ember tartozik egyre inkább az Istenhez, aki fölismeri azt, hogy Istenből él, Isten szeretetéből él, és ezt a szeretetet érvényesíti az ember testvéreivel való kapcsolatában. Testvérek, ez a nagyon egyszerűen megfogalmazott igazság, amelyben Európa újjászületett. Elsősorban a Bencé szerzeteseknek az ajándékaképpen, áldozatuk, életáldozatuk képen, és természetesen Magyarország is, és ebben a mi szent királyunk kimagaslott az európai nemzetállamok vezetőiből, mert ő nem csupán apostoli volt, mint akkor Európában minden nemzet királya, hanem valóságos apostol, üzente a koronát küldő pápa, és ez a mi szent királyunk öröksége, amit 16. Benedek így fogalmazott meg, mint egy üzenetként 2013-ban minden magyarnak, a Csonka Magyarországban, a Kárpát-medencében élőknek és a világban élő magyaroknak, hogy vigyázzanak Szent István örökségére, ami azt jelenti, az Istenre hivatkozó fundamentumon kívül, vagy amire épülően Isten előtt vagyunk felelősek egymásért, és ebben példát Európában elsősorban a mi szent királyunk mutatott. Sajnos sok minden történt Szent István király országalapító munkálkodása utáni ezer esztendőben. Most néhány évszámot mondok, azért, hogy el tudjuk helyezni, és jobban érthessük az üzenetet. István király, illetve István 969-ben született Esztergomban. Szent Adalbert bérmálta meg, a fiát Imrét pedig megkeresztelte. 1038. augusztus 15-én nagyboldogasszony ünnepén halt meg, akkor helyezte nemzetünk sorsát, jövőjét a szűzanya kezébe. Egyébként augusztus 15-e volt István király királysága idején minden esztendőben a törvényérvesítés napja, minden évben Székesfehérvár ott a királyi városban, a király fogadta a hozzátartozó nép fiait. 1083. augusztus 20-a az a magyar nemzet születésnapja, mégpedig azért, mert László király ezen a napon hívta össze azt a tiszteletreméltó grémiumot, amikor fölemelték Szent István sírját, és az épen maradt jobb karja egy nagyon fontos figyelmeztetést jelentett. Egyébként nagyon érdekes, ha ezt nevezzük a születésnapnak, és akkor boldog születésnapot kellene kívánni Magyarországnak, akkor ez valójában Szent István szentté fogadásának az ünnepe. Mert abban az időben a szentté avatás úgy történt, hogy valaki már a nép szívében, a nép ajkán szentként élt, és István király ezek közé tartozott, és akkor, amikor fölemelték maradványait abban a templomban, amelyet ő építetett Székesfehérváron a Nagyboldogasszony tiszteletére, akkor László király a szentek közé fogadta, és mert már élt a nép szívében és a nép ajkán, és Róma ezt magától értetődően magáévá tette, elfogadta, és ezzel Róma is a szentek közé avatta azt, aki már így élt a nemzet tudatában, az emberek tudatában, az emberek lelkében. Az igazi, a római által történő szentélyavatása csak 1686-ban történt, Buda felszabadulásakor, 11. Ince pápa avatta szenté, Szent István királyt, az az Ince pápa, akinek a szobra ott van a Mátyás templom közelében, és akinek köszönhetjük Magyarország megmentését, mert ha Ince pápa nincs, akkor a törökök elfoglalják Ausztriát és egész Európát, hiszen ez volt a tervük, hogy aztán Germániát elfogadják, és jönnek le Rómáig, és az egész kereszténységet megszüntetik. Ez volt az iszlámnak a programja. Ince pápának köszönhetjük, hogy ez a törököknek nem sikerült, és Buda is felszabadult, 83-ban megmenekült Bécs, mert akkor egy kicsit már részbe kaptak a nyugati maguknak élők is, és ez már az az időszak volt, amikor nyugat szakralitása megszűnt, elveszett. Ezért jutott ide akkor nyugat, és ez nagyon izgalmas kérdés. Először a briteknek a szakralitása tűnt el, utána a germánok szakralitása, utána a franciák szakralitása, a francia forradalommal összekötve, hát láttuk ennek az eredményét az olimpia nyitó ünnepségén, és egyedül a magyarok őrizték ezt a szakralitást. Akkor még ilyen erős volt István királynak az emléke és az öröksége, és utána Mária Terézia volt az, aki augusztus 20-át a nemzet ünnepévé tette, aztán majd ezt a ünnepé nyilvánítást 1990-ben a Magyar Országgyűlés megerősítette, aztán 2012. január 1-én az új alkotmány ugyancsak megerősítette. Testvérek, ennyit egy kis visszatekintésképpen Európa a szakralitás jegyében született. Már mennek a helikopterek, mert ünnepség van itt a Duna fölött, mert szórakoztatni kell a népet. És közben Magyarországnak az ereje egyszerűen elfogyott. A történelmi Magyarország Európa védő hősies küzdelmében egyszerűen fölemésztődött, hiszen Buda felszabadítása után 2 milliónyi magyar élt ezen a területen, de ebbe a témába jobban most ne menjünk bele, és utána Trianon következett, mert már addigra Európában csak az egyetlen szakralitáshoz ragaszkodó állam maradt, Magyarország. Ahogy már előbb említettem, egyszerűen a keresztény élet Európa népei szép lassan a háttérhatalmak acsarkodása és munkálkodása révén megszűntek kereszténynek lenni, és a Trianon a mi esetünkben ugyan ezt akarta elérni, tökéletesen nem sikerült, de látjuk a következményét, ugye napjainkban az egyetlen állam, amely ezt a szakralitást vallja, mi vagyunk. Ne tessenek menni, nincs értelme becsukni az ajtót. Hagyják nyugodtan. Hát rossz helyen élünk. Közel van a Duna, úgyhogy ez menni fog. Nincs értelme ezzel foglalkozni, ha becsukjuk az ajtót. Tehát ez azért megjegyzendő Európával kapcsolatosan, amit elmondtam, és ugyanakkor az istváni mű az egy hatalmas ajándéka volt nem csak Európának, hanem az egész világnak. Ugyanis gondoljunk csak abba bele, hogy Istvánnak az édesanyja Sarolt ortodox keresztény volt. A felesége Bajor herceg lány. Akkor István király döntése mindennél fontosabb volt, hogy a nyugati kereszténységhez csatlakozott a nemzetünk, és ennek a döntésnek köszönhetjük mindazt, ami ezer esztendőben minket fölépített, hiszen gondoljunk bele, hogy micsoda politikai gondolkodás fejeződött ki István, most így mondjam, nemzetpolitikájában, hiszen kettős térítés volt a napjaiban. Azért hoztam egy papírt, hogy jól mondjam a nevét, a Hierosteosz. Ő volt az első ortodox püspök István király idején a Kárpát-medencében, ő keresztelte Saroltot, Istvánnak az édesanyját. Kettős, hogy így mondjam, hitterjesztés folyt itt a Kárpát-medencében az ortodoxok, Hieroteosz vezetésével, a Pannoniában még Szent Adalbert működésével. Micsoda egyensúlyozásra volt szükség, hogy működjön ez az ország. Aztán utóbb beléptek a szláv testvérek. Igazából ez a térítés nem más volt, mint keresztelés. Kereszteltek az ortodoxok, kereszteltek a nyugati keresztények, És István király eközben tartotta fenn a kapcsolatot a nyugati kereszténységgel, és mindazokból az értékekből éltünk, ami megmaradt a nyugati kereszténységből, és ez nem a germán kereszténység volt, hiába Gisella ide vagy oda szép palástot készítettek a király koronázásra a görög apácák Veszprémben, de valójában az igazság az, hogy István király állandó kapcsolatot tartott kelettel. Hát gondoljunk csak, harmadik Béla Bizáncban nevelkedett. Piroska, Szent László király lánya, bizánci hercegnő volt. Tehát micsoda egyensúlyozásra volt szükség, gyakorlatilag a nyugati világ termékenyé tette a gondolkodásunkat, a keleti világ pedig hozzáadta a maga értékeit. És pontosan ez volt István igazi nagy ajándéka azzal együtt, hogy keresztény Magyarország jött létre. És ez zavartalanul tartott harcok közepette a Trianonig, aztán utána ezt az időszakot már az itt lévők is nagyjából ismerik, a deszakralizáció az egyre erőteljesebb lett a Trianon után a Kárpát-medencében is, és napjainkban egy hatalmas politikai manőver az, ahogy Magyarország a keresztény értékekhez ragaszkodik, kinyilvánítja ennek az értékrendnek a gazdagságát. A nyugathoz tartozunk, ahhoz a nyugathoz, amit most Európai Unió jelenít meg, és oda tartozunk mindenek ellenére, akármit mondanak, figyeljük csak meg, Magyarország vezetése mindig hangsúlyozott, mi nyugathoz tartozunk. De ugyanazt a keleti nyitást, ami István király idejében magától értetődő volt, azt már tiltanák a nyugatiak. És közben valószínű, hogy az van, amit majdnem, hogy humoros így mondtak, Magyarországnak nem igaza van, vagy a miniszterelnökének igaza lesz. Hát most ezt tapasztaljuk, hogy Magyarország szerepe ma is ugyanaz, mint István király korában volt. Igenis, mindentől függetlenül, hogy a nyugat hogy gondolkodik, gyakorlatban a halál kultúrája jelenik meg a nyugati gondolkodásban, és mi ebben éppen ilyen kakukkfiúkaként képviseljük a keresztény eszmeiséget, ami előrevívő egyedül, és közben megtiltanák nekünk a keleti kapcsolatoknak a fölélesztését, miközben szép lassan az egyensúly nyugatról keletre tevődik át, mint egy igazolva, akár azt is mondhatnám, Magyarország szerepét, mi akik itt a Kárpát-medencében élünk, Európa és bizonyos értelemben az egész emberiség javára. Testvérek, ma Szent István király ünnepén a keresztény örökségünket kell számba venni. A kérdés az, hogy meg tudjuk-e ezt az örökséget tartani. Jelen tud-e lenni úgy a világunkban, hogy meghatározza a mindennapjainkat és a nemzetünk jövőjét is. Nem kis vállalkozás. Emberek függvénye ez, hogy tudunk-e a háttérhatalmakkal szemben, akiknek minden a kezükben van, a pénz és minden kapcsolat, meg tudjuk-e jeleníteni a léleknek a hatalmát, ami legyőzhetetlen, amit akár egyszerűen így is mondhatok. nemzetközösség, egymásért felelősség. Minden azon dől el, hogy Szent István örökösei fölébrednek-e, fölismerik-e a hivatásukat és küldetésüket, és a hangoztatott keresztény értékeket nem csak büszkén megjelenítik, hanem valóban a lélek erejét is meg tudják jeleníteni a háttérhatalmak acsarkodása közepette. Testvérek, nem egyszerű ünnepelni manapság Magyarországon, mert minden megváltozott, és az a küldetés, amit István király a nemzetünknek szánt, és amely ezer esztendőn át működött, az a küldetés ma éppen olyan érvényes. Csak abban az esetben tud érvényre jutni mindez, ha vannak olyan emberek, akik Isten kapcsolatukat, egymásért való felelősségüket életük meghatározójának tartják. Ez a léleknek az ereje, ami csak akkor működik, ha áldozatkészsége az embernek magától értetődő. Köszönöm, hogy elszenvedtük ezt a mai igehirdetést és ezt a Szent Misét. Mindaz, ami itt mögöttünk történik, ugye az ünnepeknek a rendje abszolút nem számol a egyház szerepével és küldetésével, márpedig egyedül a kereszténységen keresztül tudnak érvényre jutni a kereszténység igazságai, ami a mindennapokban, az áldozatokban kivirágzó emberi kapcsolatok mindennapja. Segítsen István király! Valljuk meg a hitünket! Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjé. Könyörögjünk, Atyánk, Istenünk, jóságodból részesültünk a szent áldozat gyümölcseiben. Védelmezd népedet, amelyet Szent István király tanítása által a sötétségből az igaz hit világosságára vezetted, és a földi élet után fogad be jóságosan mennyei országodba, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, köszönöm szépen, hogy együtt szenvedtük el ezt a Szent Misét, és gondolkodjunk valóban el azon, hogy nekünk mit jelent Szent István király öröksége. Elég sötét felhők vannak, úgy, hogy Pió atyának ezt a vidám, kedves jövendőlését szeretném felolvasni, hogy valamibe tudjunk kapaszkodni. Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni, sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben részesülnek. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony, helyes lenne erősebben kérnünk hathatós oltalmát országukra. Hát akkor reménykedjünk a hathatós támogatóinkban, István királyban, Szűzanyában, és higgyünk, hogy van feltámadás. Az Úr legyen veletek, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békében.
Amen.